Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, add, hogy azokat a sorokat, amelyeket most itt énekeltünk, egészen a magunkénak érezzük, hogy az a sor, amely itt most elhangzott, hogy tied vagyok, Jézusom, olyan jó lenne, ha minél többek életében megvalósulhatna, hogy hitvallás lenne, hogy tied vagyok, hogy hozzátartozom, hogy neked rendelek mindent alá, és te vagy a legfontosabb számomra. Uram, add, hogy ez a mai alkalom, a mai ige hirdetés is ezt szolgálhassa, hogy közelebb kerülhessünk te hozzád. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes második könyvének 32. fejezetében, a 30. verstől a 32. versig a következőképpen. Másnap így szólt Mózes a néphez, igen nagy vétket követtetek el, ezért fölmegyek az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta, ó jaj, igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált Istent magának. Mégis bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, nagy hét előtti vasárnapon lehetünk ma együtt. Az utolsó kanyarban vagyunk, ahogy szokták mondani. Az utolsó kanyarban vagyunk, hiszen jövő hét vasárnap, már virágvasárnapon emlékezhetünk Jézus Krisztusnak a bevonulására és a nagyheti eseményeknek a kezdetére. És ennek a vasárnapnak, ahogy említettem az istentisztelet elején, ennek a vasárnapnak a Judika nevet adták, amely a 43. Zsoltár első verséről kapta az elnevezést, amely így szól, ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. Figyelmünk egyre inkább a keresztre irányul, lelkileg is készülünk arra a szenvedés történetre, amely az egész világ, az ember élet számára nagy jelentőséggel bír, és ezek a böjti hetek erre az eseményre hangolnak rá bennünket. És most vegyük végig sorra ezeket a vasárnapokat, nem sok, hiszen 5 vasárnap plusz 6. ugye a virág vasárnap, de vegyük végig, hogy tulajdonképpen hogyan is készít fel bennünket Isten erre a szenvedés történetre, a szenvedés hetére. Invocabit vasárnapja, a vokáció, talán ez a latin szó, ez ismerős lehet mindannyiunk számára. A Zsoltárok könyvének 91. fejezetéből a 15. vers az alaphangja ennek a Zsoltárnak, Invokabit vasárnapjának. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Kiált hozzám. Aztán böjt második vasárnapja, a reminiscere vasárnapja, amely a 25. Zsoltár 6. verse adja az alaphangját. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Emlékezzél meg, reminiscere vasárnapja erről az emlékezésről szól, és erre az emlékezésre hív bennünket. Aztán okkuli vasárnapja, fülembe cseng még nagyszüleimnek ez a mondata, hogy add már ide az okulárét, biztos, hogy többen ismerik is ezt a latin szót, kifejezést, okuláré, okkuli vasárnapja, annak pedig szintén a 25. Zsoltár 15. verse az alaphangja, mely így szól, szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Aztán Böjt 4. vasárnapja, Létáre vasárnapja, az örömnek a vasárnapja, hiszen Ézsaiás próféta könyvének 66. fejezetében, ott a 10. versben ezt olvassuk, örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek, szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Létáre vasárnapja tehát az öröm vasárnapja, az igazságnak a vasárnapja. Aztán a mai vasárnap, amit már említettem, Judika vasárnapja, szándékosan ki is írtam itt latinul is, Judica mihi Deus et discerne causam meam, ami azt jelenti, hogy ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem, a 43. Zsoltárból. És Böjt 6. vasárnapja, Palmarum vasárnapja, ez szintén egy latin szó, most itt tekintek azokra, akik már voltak konfirmandusaim, vagy lehet, hogy otthon a konfirmandusok szóltak, mondták a szülőknek is, hogy megtanultam ezt a latin szót, mert ezt a latin szót, ezt megtanítottam a gyermekeknek. Próbáltam úgy megközelíteni ezt a latin kifejezést, úgy a fejükbe verni azzal a magyar összetett szóval, hogy pálma és rum. Hát lehet, hogy a rumot itt a férfi testvérek hamarabb meg fogják jegyezni, a pálmát meg az asszonyok. Palmarum vasárnapja, virág vasárnap, Máté evangéliumának 21. fejezetéből, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Természetesen nincs ma arra időnk, hogy minden vasárnapnak a jellegét kibontsuk, de azt megállapíthatjuk, hogy olyan szépen fel van építve a liturgiánk, egymásra épülnek, mély üzenettel bírnak, és a gyülekezetet hétről hétre ráhangolják a legnagyobb eseményre a világ történelemben, hogy Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus az emberért kész volt mindent odaadni, kész volt mindent feláldozni, feláldozni az életét, és halálával pedig elhozta az elmúlhatatlan életet, hogy olvassuk Pál apostolnál. A mai vasárnapról csak nagyon röviden, aztán rátérünk az ígére, amely erre a mai napra adatott nekünk. Judika forduló pont a böjti időszakban. Ettől az időtől kezdve az egyház a gyülekezet tagjainak látását befelé fordítja, hogy ne a szemünkkel lássunk, ne a szemükkel lássanak, hanem a dolgok mélyére a lélek és a hit szemével. Passió vasárnapnak is nevezik a mai vasárnapot, mert innentől kezdve nagypéntekig Krisztus szenvedése és a megváltó halála áll minden istentisztelet középpontjában. Lehet, hogy vannak közöttünk esetleg katolikusok, római katolikusok, az ő kedvükért hadd hangozzon el, hadd mondjam azt, hogy a magyar nyelvterületen a római katolikus testvérek fekete vasárnapnak is hívják ezt a vasárnapot, mivel ettől a vasárnaptól nagypéntekig régen fekete lepellel takarták el a nemes fémből készült, drága kövekkel ékesített oltári feszületeket. Azonban Luther a feszületek eltakarását és a glória elhagyását annak idején elutasította, és rámutatott, hogy amikor a böjti időszaknak a fináléjában Krisztus szenvedését és halálát ünnepeljük, akkor nem Krisztust kell gyászolnunk, hanem önmagunkat. Hiszen ha hittel hallgatjuk a passiót, és hittel tekintünk fel a Golgota keresztjére, akkor azt kell felismernünk, hogy Krisztus szenvedésért és haláláért a mi bűneink a felelősek. Éppen ezért Krisztus azt az ítéletet szenvedi ártatlanul, amit mi bűneinkért valóban megérdemelünk. Luther egyik prédikációjában erre utal, hadd idézek az ő prédikációjából, amint bűneink Krisztus testében és lelkében iszonyúan meggyötörték, kell, hogy ugyanúgy gyötörjenek bennünket is lelkiismeretünkben. A gyásznak ez az örömre fordítása adja azt az örömhírt, hogy miközben gyászoljuk Jézus Krisztus kereszten történő halálát, nekünk ez életet hozott. Sőt, ez hozta el az elmúlhatatlan életet, és ezért mondja az ige Jeremiás próféta könyvének 31. fejezetében, gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek neki a kiállott szenvedés után. Ezt a forduló pontot hozta el Jézus Krisztus minnyájunk számára és mindannyiunk életébe. És ezért forduló pont Judika vasárnapja, vagy a Passió vasárnapja, vagy a Fekete vasárnap, ezért forduló pont. És ezután a hosszabb, rövidebb bevezető után nézzük meg, hogy Isten mit készített számunkra ebben a mózesi történetben, melynek az előzményeiről is érdemes néhány mondatot ejteni. Ez a történet segít nekünk megérteni azt a bizonyos fordulópontot, amit Jézus Krisztus hozott. Az aranyborjú történetéből olvashattam fel néhány sort. Mózes fenn van a Sínai hegyen, ez a Sínai hegy mai látképe. Fenn van a Sínai hegyen, Isten átadja neki a kőtáblát, melyen a 10 parancsolat olvasható. És a nép lent vár Mózesre türelmetlenül, egyre türelmetlenebb, aztán megunja a várakozást, és Áront, Mózes testvérét megkérik, hogy aranyból készítsen nekik Istent, akit tisztelhetnek, akit imádhatnak, aki előttük fog járni. És meg is történik, Áron kiadja a parancsot, hogy gyűjtsék össze az összes aranyat, aztán aranyból önt egy borjút. És meg is történik, oltárt épített, égő és békeáldozatot mutattak be, majd ahogy az igében olvashatjuk, itt a 32. fejezet 6. versében, másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és békeáldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Igen, drága testvérek, Mózes mindeközben fönt van a hegyen, ők meg lemulatoznak. Aztán Mózes elindul a hegyről, és szomorúan látja, hogy a nép mulatozik, és emberi kézzel készített bálványt imád, és neki áldoz. Ahogy olvashatjuk a 32. fejezet 25. versben, látta Mózes, hogy a nép elvadult, mert Áron hagyta őket elvadulni ellenségeik csúfjára. Ekkor Isten ítélete utoléri őket, és azon a napon mintegy 3000 ember hal meg, mert Isten nem hagyja megtorlatlanul a bűnt. Lehet, hogy valakinek ez nagyon furcsa hangzik, lehet, hogy valakinek eddig a szerető Isten képe volt, de igen, Isten a bűnt nem hagyja megtorlatlanul. És ezután a megtorlás után hangzik el az igehirdetési alapigénk, még egyszer hadd olvassam fel. Másnap így szólt Mózes a néphez, igen nagy vétket követtetek el, ezért fölmegyek most az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta, ó jaj, nagyon nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból Istent csinált magának. Mégis bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Egy szomorú valóság, ahogy a nép viselkedik. Türelmetlenkedik, nem tud várni Mózesre, és aztán viselkedésének egyik formája, hogy Istent készített magának. És tudjátok, az embere mindig ez volt a jellemző. Kellett neki valaki, vagy kellett neki valami, egy látható, egy tapintható Isten, akit megfarag magának, megalkot, kreál, és neki rendel alá mindent. Ezért olyan szembeötlő, amit olvashatunk ebben a történetben, itt az első versben, amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki, jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon. Hát mert ez így megy, nem? Ez így megy. Az ember kreál magának valakit, vagy valamit, akit megtapinthat, láthat, és azt gondolja, hogy ez lesz majd az Isten. Nem egy embert kérnek meg, hogy készítsen nekik Istent. Mintha ez így működne, hogy az ember kreál Istent. És azt gondolja, ember alkotta, kézzel készített anyag darab, vagy bármi istenné válhat. Ezt gondolja a nép. Hányak könyvében, hányak igazolványában, csak hogy egy picit aktualizáljam ezt a történetet, hányak könyvében, igazolványában látható a négy levelű lóhere, hordja magánál, hát hogyha szerencsét hoz, vannak, akik alig várják, hogy kitavaszodjon, nőjen a lóhere, aztán négy kézláb képes órákat eltölteni, csak hogy négy levelű lóherét találjon. Hányan tesznek patkót az autóra, gondolva megóvja őket egy-egy balesettől, hogy hányak egy-egy vizsgára kabalával a kezükbe mennek vizsgázni, és kimeríthetetlen az eszköztár, kimeríthetetlen. Olyan döbbenetes, hogy a láthatatlan Istent felcserélték egy látható borjúra, a láthatatlan elé helyezték a láthatót. Pedig tudjuk az igéből, 2 Korintus 4-ben olvashatjuk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mi tudjuk. Lehet, hogy Izrael népének nem volt meg ez az ige, de mi 2000 év múltával nagyon jól tudjuk, hogy mi nem a láthatókra nézünk. Mi nem a kabalákban hiszünk, meg bízunk, nem a négy levelű lóherékben, meg nem a patkókban, és lehetne sorolni, mennyi mindenben hisz és bízik az ember. Mi nem a láthatókban. Hát olvashatjuk is, hát a 10 parancsolatban ne csinálj magadnak faragott képet, ugye ez a reformátusi fordítás. Ne csinálj. Erre mit mond? Csinálj nekünk aranyból borjot. Még össze is cseng. Mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. És ahogy a történelemben számtalan alkalommal, ahogy akkor is Izrael népe, az ember ma is a láthatókra akar figyelni, onnan várja a segítséget, és ahogy akkor mondta az ember, csinálj nekünk Istent, ma is számtalan alkalommal csinál magának, kreál magának Istent az ember, csak ne kelljen a mindenható, láthatatlan Istenben hinnie. Nem? Hát olyan kézzel fogható a négy levelű lóhere például. No, de hát Isten őt nem lehet megfogni. Na, hát ember az Isten, olvashatjuk az igében. Ember? Nem. Isten nem ember. Izrael népe tehát így készített aranybórújút, de hogy aktualizáljam, Izrael népe így készített aranybórújút, de akár gyűjthetett volna lóherét, készíthetett volna patkót, vagy varhatott volna kabala plüssöket, melyel magára haragította Istent. A bávány imádás Isten szemében súlyos bűn, mert azt mondja, hadd idézem a 42. fejezetből, Ézsaiás könyvének 42. fejezetéből a 8. verset, én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a báványoknak. Nem adom másnak, azt mondja az Úr. Nem adom. És ezt vették el, és adták másnak. És ez volt a probléma. Isten nem osztozik olyanon, ami egyedül őt illeti. Mózes, aki Isten és a nép között közvetített, látta, hogy olyan dolgot tett a nép, amellyel Isten haragját vonta magára. És rajtunk is Isten haragja van, hiszen bűneinkkel, engedetlenségünkkel, dicsőségének másnak adásával, babonáinkkal, hitetlenségünkkel Isten haragját vontuk magunkra. Mindannyiunkon Isten haragja van. És erről így szól Pál apostol, hadd idézzem itt a római levél első fejezetét. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Isten haragja van mindannyiunkon, és ez a harag menthetetlenül rajtunk, embereken van. Mózes ezt a haragot látta, ezt a haragot tapasztalta, és gondolta, hogy elmegy Istenhez és kiengeszteli. Ezt olvassuk a 30. versben, ezért fölmegyek most az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. Ez a történet mutat rá arra, hogy Isten haragja elől egyetlen halandó ember nem tudja eltéríteni. Egy valaki volt, aki engesztelést tudott adni, mert még Mózesnek sem sikerült, ami rámutatott arra, hogy embereknek lehetetlen. Isten haragja mindannyiunkon rajta van, rajta marad, és Mózesen is rajta volt az Úr haragja. Az ő hitetlensége miatt gondoljunk bele, hogy nem léphetett Kánaán földjére. Nem léphetett. Mert ő is hitetlen volt, amikor a nép hitetlenkedett, akkor ő is beállt a sorba. És számon kérte Istent, hogy Uram, hát éhezik a nép. Miért Isten nem tudná? Hát dehogy is nem. És Mózes hitetlenkedve Isten haragját vonta saját magára is. Igen, drága testvérek, Isten haragja van mindannyiunkon. Azonban jött valaki, és erre hangolódunk a bőti időszakban, aki engesztelést tudott szerezni a vétkekért, aki Isten haragját magára irányította, magára vette, majd hogy fogjuk énekelni azt a gyönyörű szép éneket, hogy magára vette szennyes ruhámat. Azt olvashatjuk János első levelének második fejezetében, amit olvastunk is egyébként a liturgiában. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnért is. És ezzel békítette meg önmagát. Ahogy olvashatjuk szintén Pál apostolnál, ott a Korintus második levél 5. fejezetében, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És szándékosan emeltem ki azokat a szavakat, mondatrészeket, amelyek különösen is Judika vasárnapján rá akarnak mutatni arra, hogy Isten valami olyan dolgot tett a világ történelemben, amelyet soha előtte, se utána senki nem tett. Isten ilyen igazságtalan módon szolgáltatott igazságot, hogy Jézus Krisztust küldte a halálba bűneinkért, hogy mi az ő sebei által gyógyulhassunk meg, és engesztelő áldozatot mutatott be a mi vétkeinkért. Ahogy olvashatjuk itt a 21. versben, azt, aki nem ismert bűnt, menjünk vissza, azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ő nem ismert bűnt, de Isten bűnné tette értünk. Isten tehát ilyen igazságtalan módon szolgáltatott igazságot. Mózes nem tudta megtenni azt, amit Jézus tett meg. Az Atya a kereszten szolgáltatott igazságot, hogy ne rajtunk kelljen végrehajtani azt, amit Jézus szenvedett, elszenvedett értünk. Judika vasárnapja tehát arra mutat rá, hogy Isten igazságtalanul szolgáltatott igazságot, mert azt, ami engem terhelt volna, azt, ami nekem járt volna, amiért nekem kellett volna bűnhődnöm, azért Jézus Krisztust büntette. Mózes felment a hegyre, hogy engesztelést tudjon bemutatni, de ő erre képtelen volt. Mert ember nem tud emberért engesztelő áldozatot bemutatni, nem tudja kiengesztelni Istent, ember nem képes emberért bűnbocsánatot szerezni, ezért Isten küldte fel a hegyre azt, aki egyszer és mindenkorra engesztelő áldozat lett Jézus Krisztus személyében. Ő lett a mi igazságunk. És ez az a fordulópont, ami bűnbocsánatot szerezhetett az embernek, és ezért fordulópont Judika vasárnapja. Fordulópont Judika vasárnapja, mert ez mutat rá arra, hogy Isten így szolgáltatott igazságot, ezért passió vasárnap, és ezért szól minden Jézus Krisztus keresztjéről és haláláról, mert ott hajtotta végre Isten az ítéletet, hogy ne rajtunk kelljen végrehajtani. Judika vasárnapja, tudjátok, miről szól, drága testvérek? Arról, hogy Isten ítéletet hajtott végre. A tárgyalás az ott volt a nagy tanács előtt, és az ítélet végrehajtás ott volt a Golgotai kereszten. Isten ítéletet hajtott végre. Ezért, aki ezt az ítélet végrehajtást elfogadja, annak igazságét fogadja el Isten akkor, amikor előtte állunk színről színre, és nem törli ki annak nevét az életnek könyvéből. Így emeljük tehát tekintetünket erre az ítélet végrehajtásra, ami a mi menekvésünket szolgálta. Judika vasárnapja tehát ítélet végrehajtás, amely nem rajtam történhet, hanem Jézus Krisztuson történt, mert rajta hajtotta végre az Atya azt, amit rajtam kellett volna. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, most ezt a gyönyörű szép éneket fogjuk énekelni, és add, hogy tudjunk figyelni minden egyes szavára, sorára. Magára vette szennyes ruhámat, így békíté meg Istent, Atyámat. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban valóban megbékítetted önmagadat, és minden haragodat, amelyet rám kellett volna öntened, a te fiadra öntötted. Ott a Gecsemáné kertjében is, amikor imádkozik Jézus, azt mondja, hogy ki kell innom a harag poharát. És minden harag a te fiadra hárult, hogy nekem életem és üdvösségem lehessen. Add, Uram, hogy megrettenjek azon, hogy milyen ítélet végrehajtás történt a Golgotai kereszten. Amen.